Sziasztok! Ex-Professional Podcast. Robbanásbiztonság technikáról beszélünk. Robbanásbiztonság technikáról abból a szempontból, hogy egy felhasználó, egy gyártó, egy felülvizsgáló, egy tervező, egy szakember, vagy az átlag felhasználó, aki lemegy mondjuk a kazánházba, ezzel hogyan és miként kell foglalkozni, kell-e foglalkozni, illetve ha pedig felelősöket keresünk, mert felelősöket szeretünk keresni, akkor hol keressük. És minden alkalommal azért régen rossz lenne, hogyha csak engem hallanátok állandóan, meghívok olyan kollégákat, akik egyrészt emberileg és szakmailag is nekem nagyon kedvesek, illetve az elmúlt években nagyon-nagyon jó tapasztalatokat gyűjtöttünk, direkt és indirekt, hogy megosszák azokat a tapasztalatokat, illetve kérdésekkel egymásnak feszüljünk, hogy a robbanásbiztonság technika, vagy a robbanás elleni védelem, ki hogy hívja, hogyan és miként találkozik, illetve jelentkezik az életében. A mai vendégem a Gergő, Simon J. Gergely, a Sentimento Kft.-nek a fő mumusa, és szia Gergő!
Szervusz Árpád, köszöntök mindenkit!
A Gergőről azt kell tudni, hogy gépész. A Gergőről azt kell tudni, hogy egy kicsit multi talentum, és nem fél hallatni a hangját, ezt majd hallani fogjátok. És itt ülünk egyébként náluk az irodában, és készültünk erre a podcastre, aminek kapcsán lassan másfél órája itt ülünk és beszélgetünk, aztán azt mondtuk, hogy most már nem ártana bekapcsolni a mikrofon. És egy érdekes történetet hagyosszak meg veletek. Mi egy nagyon-nagyon régen, talán ilyen 18-20 évvel ezelőtt találkoztunk a Gergővel, akkor szinte még nem tudtuk, hogy ő a Gergő, én az Árpi, és egy Festo nevezetű cégnél tartottunk előadást, én éppen utána jöttem, és erőteljesen elmondhatom, hogy egymásnak ellentmondtunk. Tehát innen alakult a kapcsolat, és a Gergő gépekkel foglalkozik, Gergőjék gépekkel foglalkoznak, gépeket gyártanak, a gépekkel kereskednek, illetve gépeket karbantartanak és javítanak. És a dolog érdekessége, hogy nagy százalékban ezeknek a gépeknek a sorsa az, hogy köze van valamilyen szempontból oldószerhez, porhoz, lehetne sorolni alkoholhoz, vagy éppen máshoz. Tehát a robbanásbiztonság technikával találkoznak. Gergő, kérlek, Gábor, ez elszóltam magam. Tudom, hogy eléggé frusztrál a téma.
Igen, hát nem egyszerű téma, sokszor nem értettünk egyet, sokszor vitatkoztunk, de azt gondolom, hogy ezek a gondolatok, amiket egymással megosztottunk, ez mindig pozitív irányba vitte el a megvalósítást. Ugye egymásra vagyunk utalva, azt gondolom a jogalkotókkal, a végfelhasználókkal, illetve a gépgyártó, mert ebben a háromszögben kell megtalálni a megoldást az adott műszaki feladatra. És még egyszer, amikor itt felvezetésben beszélgettünk erről, akkor viccesen megjegyeztem, hogy én meg arra emlékszem, Árpi, hogy azt mondtad, hogy először kell erbésnek lennie egy berendezésnek, majd utána kell működnie, a funkciót ellátni. Ugye ezt én vitattam, mert először a megrendelőket a funkció érdekli, hogy elvégezze azt a feladatot, a berendezés, amit ők szeretnének, és nyilván be kell tartani a szükséges jogszabályokat, biztonságtechnikai előírásokat, vagy esetleg nyilván a megfelelő védelmi működéseket. Én annyit szeretnék hozzátenni, hogy egy nagyon speciális állatfajta vagyok, mert én a műszaki egyetemen angol nyelven végeztem az egyetemet, az utolsó két évet, és gépészmérnök diplomát kaptam, de a villamosmérnöki kar volt az utolsó két évben a tanszék, amelyik grundolt ezt az integrált mérnökképzést. és emiatt ott erőteljesen megfertőztek a villamos dolgokkal. Próbáltam menekülni előre, de úgy látszik, hogy ez visszatérő állapot az életemben, ez a elektromos dolgokkal való foglalkozás, erbés dolgokkal, és hát nyilván a gépészet az pedig gyerekkorom óta ugye a véremben volt, ezt örökölték, ezt meg tudjuk erősíteni a gyerekeim is.
Családfakutatók már gyűjtik az anyagot.
Genetikailag kódolva van a gépészet, és hát nyilván ezzel kapcsolatban meg jött vele együtt az erbésség, mert meg az ATEX, mert ugye a gyógyszeripar, vegyipar, élelmiszeripar területén, finom kémia területén elengedhetetlen, hogy az ember különböző oldószerekkel, porokkal ne találkozzon, arra bármilyen, akár egy legegyszerűbb feladat, egy kifejtés, egy átmérés, bemérés, átfejtés, ugye ennek a témakörében mindután találkozik az ember az ATEX-szel.
Egy észrevételt hagy jegyezzek meg így felét, hogy ugye te is említetted, hogy és valahol az elektromos részhez soroltad az erbét. Amikor én elkezdtem a erbével foglalkozni, ez az 90-es évek vége, akkor ugye ez egy elektromos téma volt, mert hogy szikra. És akkor ez bum-bum. Ugyanakkor a másik oldalt ugye elkezdtük nézni azt nemzetközi szinten is, hogy honnan jön az a szikra. És az a szikra az lehet azt ugye, mint az ősember, két kovakőt ütögetek, ugye? Vagy egy fát a másik fához elkezdek itt buroktatni, és akkor abból lesz egy láng és valami. A dolog érdekessége valahol pont abban a szabályozási környezetben van, amit említettél, és akkor lőjük is le a poént, hogy ugye az ATEX a Európa Unión belül egy olyan jellegű elvárás, ami természetesen segíteni akarja az ipart, hogy az A-megoldás az ne csak egy helyen lehessen alkalmazni, hanem sok helyen, tehát egy általános elfogadás van. A másik oldalt viszont a elektromos, amihez ugye valahol elkezdtük a robbanásbiztonság technikát kidolgozni, megállapításokat tettünk, irányelv, szabvány, rendelet, törvény, blabla, bejött egy olyan jellegű menetrend, hogy tanúsítani kell, be kell vonni egy harmadik felet, vagy gyártói megfeleltetés, egyébek. A gépeknél ezzel szemben meg ugye beszélünk tartálybelső, tartálykörnyékén kicsit távolabbi alkalmazásokról. Ugye lett ez a zóna 0-20, zóna 1-21 és zóna 2-22. A lényeg az, hogy gyakorlatilag a tartály belsőben történő alkalmazásokon kívül mindenhol a gyártó feleltet meg. Egyedül ugye a kategória 2, zóna 1-21-es alkalmazásoknál van egy harmadik feles dokumentáció befogadási történet, ami még mindig a gyártó felelősségét deklarálja azáltal, hogy azt az általa kiadott doksit egy arra akkreditált helyen megőrzi 10 évig hatóságok számára, a gyártótól független elérhetővé teszi, tehát utólag nem tudnak bele smasszerolni a történésekbe. De a gyártónál a felelősség. És én azt látom, és rengeteg beszélgetésünk volt ebben a témakörben, nem csak közöttünk, hanem sok más bevonással, hogy ez alapvetően azért valahol egy frusztráció a gépgyártóknak, hiszen olyan felelősséget tettek a kezükbe, amire egy, ők se felkészülve nem voltak, kettő, meg, és én magam is gépészként végeztem, igaz Miskolcon, hogy mi azt tanultuk, hogy működjön. Ugye?
Miskolc a gépészet szentélye volt, úgyhogy...
Szó szerint mai nap igaz, éljen a kohász. Ami a fontos, hogy működjön. És azt se felejtsük el, és bocsánat, hogy így a szót magamhoz ragadtam, hogy a gép direktíva, ami ugye a gépekkel kapcsolatban legyünk őszinték, egy általánosan érvényes és kötelező alkalmazást fogalmaz meg, ugye azt mondja a robbanásbiztonság technikával, két megközelítése van, van a gépen belüli robbanásbiztonság technika, tehát amikor a gépből az nem jön ki, belül keletkezik tartály, szállítás, csövek és így tovább.
Fluidágyas szállítók
bizonyos. Lehet hosszan sorolni, értelemszerűen adott közig határig, tehát hogy hol a gép vége, és vagy a csatlakozási pontok, vagy pedig a adott robbanásveszélyes környezetbe telepített berendezés, aminek viszont robbanásbiztosnak kell lenni, és ezáltal a villamos elvek szerint ugye kell lennie egy harmadlagos megfeleltetése, vagy harmadik feles megfeleltetése, ami itt a gyártóknál elmaradt, a gépgyártóknál elmaradt, mert hiszen a gyártó egy Manufacturer's Declaration, DOC, kinyilatkozik, hogy ez marha jó ez a megoldás, és teljesíti ezeket a pontokat.
Hát beléd folytom egy kicsit a szót, ne haragudjál, mert rengeteg témát érintettél. Ugye indultál onnan, hogy jelenleg milyen megfelelőségnek kell megfelelniük a gyártóknak, akár dokumentáció szintjén, zóna 1-es berendezésnél, vagy zóna 2-be telepítendőnél, hogy milyen feladatot ró a jogalkotóra. Ugye a gondolat, én azt gondolom, hogy ez a jogalkotó részéről, vagy aki létrehozza ezeket a jogszabályokat, az jó volt, hiszen ki tudhatná jobban a gépet, mint azt a gépet alkotó mérnökcsapat, és legyen az gépész, villamos, vagy vezérlés technikus is.
Viszont, vagy technológus.
Vagy technológus. És ugye itt a technológus is nagyon jó, hogy ezt is említed. A technológust be lehetne helyettesíteni egyébként a megrendelőnek a kompetenciájába is. Én egyébként odasorolnám a technológust, mert neki kell olyan adatokkal szolgálnia a gépgyártó irányába, az én meglátásom szerint, amelyik a gépgyártó azt tudja értelmezni, és ezt az közösen értelmezett meg különböző, tehát mondjuk nagyon egyszerűen nézzük, van egy feladat, és ott különböző oldószerek vannak, vagy különböző robbanási energiával rendelkező porok, azt ugye azt a gyártónak, mint információt át kell adni, mert egyébként a gyártó arra nem tudja azt mondani, hogy én ugyan van tapasztalatom ilyen gépekkel, berendezéseknek a gyártásával, de nem biztos, hogy az az adott termékre ez a gépberendezés alkalmas, illetve alkalmas-e tehető. Ezt csak akkor tudom megtenni, hogyha minden egyes részletnek, a információnak, műszaki adatnak a birtokában vagyok az ő termékével kapcsolatban. És ugye most megint elvihetnék kicsit a beszélgetést abba az irányba, hogy erre van porlabor, lehet mérni. Nyilván ezek borzasztó fontosak, de alapvetően ugye a megrendelőnek van a birtokában az az információ, hogy az ő terméke az igazából milyen is, hiszen ezt bevizsgáltatta, megnézette, napi szinten tapasztalta van ennek a terméknek az előállításában. Az egyik, ez a gyártói oldalról, hogy hogyan lehetne megközelíteni ezt a dolgot, meg a dokumentációs hátteret. A másik pedig én messzebbről futnék neki, mert ugye ez egy nagyon hosszú folyamatnak lett a része, hogy át a gépgyártó irányába áttett passzírozva gyakorlatilag minden felelősség. Ebben néha nem értek egyet, ugye ezt több helyen is hangoztattam, mert a gépgyártó alapvetően egy gépet gyárt, egy funkciót specifikál, és a gépnek az összeépítésénél használt eszközöket tudja figyelembe venni a gép gyártásakor. Ezt most bonyolultan fogalmaztam meg, de a lényeg, hogyha az ember tudja, hogy milyen oldószereket használunk, akkor ezt be lehet zónázni, és akkor tudja, hogy annak megfelelően milyen eszközök, megfelelő zónába tehető eszközök használhatók. Ez egy fontos dolog, de ez önmagában nyilván kevés, mert egyébként van nagyon jó mérnöki gyakorlat, amit például nem fed le az OTEX, említette Dárpi te is, hogy vannak kazánházak, ami besorolható lenne, akkor is hozhatnánk számtalan példát az ipar különböző területein, ahol mondjuk nem egyszerű példát mondok, Magyarországon egyáltalán mondjuk ilyen alkoholok, sörök, borok töltésénél nem nagyon foglalkoznak az OTEX-es témakörrel, sőt ez szitok szó, hogyha valaki azt mondja, hogy OTEX, mert az költségnövelő tényező, mert az minden problémát hoz magába. Ugyanakkor én járva a világot, Írországban, Guinnessnél, például még egy kóstoló térbe is egy exes oktatás után lehet belépni, ami egyébként, lássuk be, nonsense, mert zárt fahordókba tárolják az erjesztett sört, vagy
de így legalább megvan a misztikuma.
A misztikum megvan.
És addigra már olyan szomjas leszel, hogy...
Ott álltunk az ajtóban mondjuk egy lepárlónál, ahol tényleg csak a hordók voltak, és viszki volt, ami egyébként jó példa, szinte 40% alkoholtartalom volt benne, különböző hordókban, egyébként átszellőztetett szobába, tehát nem valószínű, hogy egyébként megillatolva az ott lévő alkoholokat, szerintem alsó robbanási határérték alatt voltunk bőven, nem volt nálam műszer, de ez megállapítható volt még akkor józanul, utána kifelé vett, mert ezt nem mertem volna ilyen határozottan állítani.
Állítólag ember... ez csak így a hallgatóságnak mondom, nem igazolt, de gondolkodtunk már többen hangosan, hogy egy jól áthullatott éjszaka után azért a zóna 2 az úgy a bőrödön megvan, tehát hogy úgy párolog az ember. De értelemszerűen most nem mint alkoholisták akarunk bemutatkozni. Oké, én ezzel egyet is értek, ez viszont nem von le a felelősségből. A gyártónak addig van ott a felelőssége, hogy ő definiál egy funkciót, definiálja annak a működési paramétereit, feltételeit, megalkotja a gépet, eszköz, berendezést adott szempontrendszer szerint. Ugye az RB egy alapszempontrendszer, de nem az egyetlen. És mert hogy lehet ugye, azért legyünk közülnek, ahogy említett, és egy mérnöki megoldás, tehát hogy nem mindegy, hogy milyen védelmet használok, az hogyan valósítom meg egyebek, és utána ezt fenn kell tartani. Tehát akkor ott van a végfelhasználó, aki meg tudja, hogy ezt hogy akarom használni. Itt van az, amikor ugye kvázi ezek a turnkey projektek, hogy gőzöm sincs, hogy mit kapok, és hogy hol kell bekapcsolni, meg én nem arra akarok menni, meg erre, meg egyébek, és teljesen átírom a rendet.
Igen. Még nekem egy dolog jutott eszembe, hogy amikor indul egy projekt, és még újabb projekt, és mondjuk mindenki ismeri azt a gépet, berendezést, a megrendelő birtokában, hogy neki milyen oldószere van, milyen terméke van, és erre elkészül egy gép, majd pedig eltelik mondjuk 5 év, és ez a gép egy másik üzembe, vagy akár egy másik céghez kerül, és gyakorlatilag mondjuk egy nagyon egyszerű példát mondunk, egy centrifugát, egy ipari centrifugát, ami szuszpenziót választ le, ott gyakorlatilag az új felhasználó azt mondja, hogy hát én nekem is van centrifugám, nagyon régóta üzemeltetek centrifugákat, de mondjuk ebbe a ti centrifugátokban nincsen hőmérő a felső csapágynál vagy az alsó csapágynál, és mert az előző termék nem indokolta, és én ezt elkezdem használni, de egyébként én tudom, hogy a csapágy megszorul, akkor is csak 110 fokos lehet a csapágyház hőmérséklet, majd pedig ezt tudom, hogy az én termékemre ez nem veszi, és akkor használhatja. Ez a jobbik felhasználó, mert ez legalább gondolkodott, de a felhasználónak a többsége akkor azt csinálja, hogy egy centrifuga, olcsó megkapható, és milyen jó lesz, ezt használjuk, és nincs benne a védelem, ami egyébként, ha egy hőmérséklet mérés benne lenne akár egy tengelyen, vagy egy inertizálás, akkor ez az ő termékére megoldaná a problémát. De ők csak úgy gondolkoznak, hogy letelepítettük ezt a gépet, és azonnal termelésre lehet fogni. Tehát ilyenekkel sajnos világszinten
Ez egy általános topik, hogy még egyszer funkcióorientáltak vagyunk. Igen. Na akarok valósítani egy funkciót.
Egy szűrési funkciót.
Vagy egy egyszerű szállítási funkciót. Jó, szivattyú A-ból B-be. A tipikus kedvenc példám oktatásokon el szoktuk mondani, hogy van egy benzinszivattyú, jó? És 2 év múlva esetleg nagy többségében vizet fog szállítani. Mert hogy az kevésbé veszélyes. Igen ám, de RB-s területen történik mind a két funkció, és annak az RB-s megfeleltetésében eredeti gyártói adatok alapján benzint lehet szállítani, nem mást. Ugye más a statikus feltöltődési paraméterek, mások a adott esetben a nyomásértékek, hosszan lehetne sorolni ezeket a paramétereket, amik egyébként szumma összességében megváltoztatják akár az RB-s kondíciókat is, kilépés egyébként. Tehát mi történik? van egy nem megfelelőség a rendszerben. És ez olyan, mint hogy a ISO szerint nem kezeled a, mit tudom, a reklamációt, jó? És akkor az már egy nem megfelelés a történetben. Csak itt az RB-nek, ugye ezt szoktuk mondani, van egy nagyon rossz tulajdonsága, ha szól, akkor nagyot. És utána magyarázkodni kell, hogy miért lettem én ebben benne. Értem, szóval a területe fogja meghatározni. Viszont az számomra egy érdekesség gépészként és gépészeti technológiai rendezésekről beszélünk, hogy bár egy ilyen nagyon fiatal tudományágról beszélünk, és te magad is mondtad itt a felkészítő beszélgetésben, ha lehet így mondani, hogy milyen érdekes, hogy a uniós csatlakozás előtt, bár nem kötném feltétlenül ehhez, de az ATEX valahogy ugye akkor mutatkozott be élesbe, az emberek tudtak számítani, tehát hogy érz jól nyomást számolni egyébek, tudtak üzemeltetni.
Bányászat működött.
Tehát bányászat működött egyébek. Egyébként a bányászatot azért egy kicsit tartom egy másik témakörnek, ugye ezt hívjuk nem robbanásveszélynek, hanem sújtó légveszélynek, már csak a környezet miatt. Mert ott az embereknek volt egy nagyon komoly, és jól élni akarása. Ugyanis aki lement, az vissza is akart jönni. A robbanásbiztonság technika az a felszín feletti témakör, azért mindig valahogy kötődik a napfényhez, tehát így is úgy is látjuk, érted?
A végén úgy is mindenkinek ki kell menni a téglabajjal a fején a napra.
Igen, és érzi jól, ha lerobban legalább jobban besült a nap, érted? Tehát, hogy nincs vele gond, ez volt a poén helye. De a másik oldalt, tehát teljesen más volt a veszélyérzet.
Igen.
És ez szerintem egy nagyon fontos megkötése, de tény, ott is gépelemek voltak egyébek, de legyünk őszinték, ebben a környezetben teljesen más is az alkalmazható védelmi módok. Tehát, hogy 150 fokhoz van kötve, a két védelmi szint van, és így tovább. Tehát, hogy jóval limitáltabb az eszköz, park is.
Én igen, ezt egy példában tudnám el, vagy példákon tudnám keresztülni, hogy honnan, hova jutottunk. Ugye alapvetően, amikor mondjuk még én 2001-ben jöttem ki az egyetemről, és utána gépeket forgalmaztunk, főleg akkor még szó nem volt itt átalakításokról, javításokról, termékkövetésről, élettartamról, meg semmiről. Egyszerűen be kellett hozni egy gépet berendezést. És ugye nyilván, aki ezt tudta, hogy a békén keresztül lehetett ezeket behozni, amikor még nem voltunk az Európai Unió tagja, és ugyan még volt talán egy átmeneti időszakban, mert ugye ez 2004-3-4 év, most nem tudom pontosan, de azt gondolom, hogy 2004 környékén volt az, amikor már ugye ez komolyabban begyűrűzött Magyarországra, ugye addig elegendő volt, egyszerű volt a kereskedők élete, mert a BKI megkért bizonyos papírokat, a gyártó cég, akitől pedig a beszállítás történt a magyar piacra, ott gyakorlatilag ezeket a papírokat, illetve dokumentumokat benyújtotta, majd pedig a BKI-n keresztül forgalomba lehetett hozni, műszakilag idézőjelben, mert nyilván jogilag még a szabadkereskedelembe forgalomba hozáshoz ugye volt még a vámolás, meg egyéb dolgok, de nyilván a vámolás őt az ember ezt a kört lefutotta, hogy ne fusson lukra egy olyan gépbe hozása, ami egyébként az itthoni jogszabályoknak nem megfelelő. És akkor onnan indult a történet, hogy ez mindenki boldog volt, majd pedig amikor a BKI kezdett gyakorlatilag, hát mondjuk azt szétesni, a régi hagyományos funkcióját kezdte elveszíteni, inkább ez a helyes kifejezés, akkor mert ugye felszabadult a piac és az EU-nak lettünk a részei, akkor ugye a gyártók ezt felismerve, gyakorlatilag a direktben megkeresték a megrendelőket, nem a kereskedő cégeken keresztül, hanem elkezdődött egyfajta kommunikáció, és ennek voltak nagyon pozitív hatásai is, meg negatív hatásai, de a pozitív hatásai azt tudom mondani, hogy a műszaki információ jobban tudott áramolni, és akkor az egy ilyen vérfrissítés volt a magyar RB ATEX-es területen, és nyilván volt egy kis nyomorunk akkor közösen, mert mindenki másképp értelmezte ezeket a dolgokat, hogy én úgy gondoltam, hogy és én ezt olvasom ki a jogszabályból, és akkor én meg így fordítom le ezt a jogszabályt, és akkor ment az, hogy kifordítja a szabványt, és hogyan, milyen értelmezés szerint fordítja.
Csak én ebben az időszakban, bocsánat, hogy belevágok, de rengeteg olyan gépet láttam, ahol a megrendelő rájött abba, hogy a gépgyártó se csinál más, mint vesz egy küblit, beletesz egy tengelyt, vesz egy motort, meg egy-két vezérlést, és gyakorlatilag ő maga összetesz különböző funkciókat, és abból lesz valami együtt. Tehát igazság szerint a gépgyártás az egy kicsit visszaminősült, különböző funkciók egy helyre történő betelepítésével. És tehát, hogy kvázi nagyon sok olyan gépet látunk, ami igazság szerint nem gép lett, hanem összeszerelés.
És hát ezen küzdöttünk is nagyon
mai napig küzdünk, mert ugye mi történt? Funkciók kerültek egymás mellé, ugye a gép honnantól gép, amikor együttesen a adott eszközök együttesen egy önálló funkciót valósítanak meg. Innentől hívom a gépet, nem gépnek. Valahol szép magyarul. Azaz, mit jelent? Ennek lett egy gyártója, ami ezáltal bekerült valamilyen termékdirektíva alá, például gépdirektíva, és akkor innentől kezdve lett az, hogy erre le kell gyártani a papírozását, egyebeket. És én rengeteg olyan pölő, gyógyszergyár, de hosszan lehetne élelmiszeripar, egyebek, mezőgazdaság, finom vegyszer, alkohol, amiket említettél, hogy van 17 gyártósor, jó? Abból egyet megrendeltem az eredeti gyártójától, a többit én magam legyártottam, hiszen mit csináltam? Copy-paste, ugyanazokat az eszközöket egymás mellé tettem, még anyagminőség is stimmel, mert azt mondjuk még kilestem a papírokból. Tehát mi történik? Van egy gépem, és 16 darab valami.
Én azt gondolom, hogy itt lehet nagyon jól elválasztani a dolgot, hogy a felelősségvállalásnak a témakörében most esünk bele. Itt az, aki létrehozza és leszállította, beüzemelte, és egyébként ennek kell lennie nyomának, dokumentumoknak, mert kell az első villamos üzembehelyezési jegyzőkönyvtektől kezdve EPL mérések és az egész gép konstrukcióban, aki felős, majd egy adattáblája, akkor ott el kell dőlni, hogy ki ennek a gyártója. Tehát nyilván a gyártónak kell ezt a felelősséget vállalnia, tehát a másolat az nem annak a gyártónak a terméke, hanem valaki teljesen más csinálta. Tehát azért gyártót...
Na jó, csak ez elmaradt. Nem lett gyártó.
Erre, mint gyártó, mi azt szoktuk mondani, ez nagyon egyszerű a történet. Itt van egy üzemeltető, az üzemeltetőnek van egy termésért felelős embere, és azt hívjuk mondjuk termésigazgatónak. Az szerintünk, és azt gondolom, hogy jogszabály szerint is úgy van, hogy ő a felelős, mert ő üzemeltet. Ő megtagadhatja ennek a gépnek, azt gondolom, az üzemeltetését, és meg is kellene tagadnia. Az egy másik kérdés, hogy ugye ő ezt valamilyen oknál fogva nem teszi meg.
Én ezt úgy hívom, hogy sárga csekk mizéria, mert ugye mindenkinek vannak sárga csekkek. Egyébként is azt fizetni kell, tehát hogyha az embernek utána azt mondják, hogy figyelj, ha ezt nem kapcsolod be, akkor kiruglak, akkor az problémát okoz.
Én azt gondolom, hogy ezt erbés területen valaki ezt a sárga csekk mizériát felveti, akkor az még az erbés tanfolyamot sem végezte el a kezelőit, és esetleg úgy üzemelteti az üzemet. Erre sajnos nyilván megint azt tudom mondani, hogy rengeteg példát látunk. Ehhez fel kell nőni ez a gondolat, mert ez tehát
először... Igen, de amit mondtál, a másik oldalnak is fel kell nőni, az üzemeltetésnek
kell felnőni.
És tök érdekes, csak egy ideig gondolatot, pár, egy 2-3 hónap ezelőtt elkezdtük az angol adásokat itt a podcasten, és pont egy Hollandiában élő, nagyon kedves szakmából egy kollega, egyébként felülvizsgáló, mondta azt, hogy ő abban látja az erbének az egyik legnagyobb problémáját, hogy mindig akkor hívják őket, amikor probléma van. Tehát nincsen kvázi jó értelemben vett preventív engineering. Tehát, hogy egy olyan jellegű gondolat, hogy az elején ezeket a paramétereket megtenni és bevinni a rendszerbe, és ma én azt gondolom, hogy a robbanás biztonság technikának az egyik legnagyobb problematikája a gépészet. Mert hogy az elmúlt, te is említetted, elmúlt 10-20, de inkább 20-25 évben rengeteg olyan gép és copy-paste bekerült, ahol költségcsökkentő intézkedés címen ugyanazt a Siemens motort, és ami egyébként erbés volt, meg minden oké, de lehetne más gyártót is mondani, én nem a Érzsolnak a berendezésnek a gyártójától, tehát a gépnek a gyártójától vettem meg, adott paraméterek alapján, hanem megvettem már direktbe mondjuk a adott motorgyártótól, és innentől kezdve én adott esetben a gépbe már úgy nyúltam bele, hogy az már nem gép, hanem mit tudom én, teljesítménynövelés történt benne, érted? Mert az többet
tud. Vagy mondjuk más a frekvenciaváltón keresztül másképp hajtom meg.
Például akkor a csatlakozási pontok mások, a felfüggesztése más, a tengely hossza más. Tehát, és csak ezt így mondom mindenkinek, hogy ezzel gyakorlatilag egyébként mi történt? Annak az adott berendezésnek gyártója lettem, és ha annak az adott berendezésnek egyébként addig se volt gyártója, akkor idézőben még csak rákúrtam egy nagyot.
Halmozott a hátrányos
probléma. Halmozott a hátrányos, igen.
Hát még egy jó példa, hogy itt a villanymotor csapágyazása, akkor ez most egy elektromos eszköz, a villanymotor, mint tanúsított eszköz, vagy külön lehet a csapágyat is, mint ATX-es. Tehát én cserélhetek-e egy villanymotorba csapágyat?
Ugye a dolog érdekessége, hogy erre van egy karbantartási folyamat, és van egy javítási folyamat, ugye definiáljuk a karbantartást és a javítást, a karbantartási működés fenntartása, a javítás ugye a működés helyreállítása. A csapágy egyébként, rengeteg ugye csapágygyártó van, amennyiben az én termékem egyébként a csapágy, akkor, és én azt a terméket erbés térbe akarom használni, akkor annak az erbés megfelelőségéről, illetve erbés paramétereiről gondolkodnom kell. Az, hogy a csapágy az erbés, azaz megvan-e feleltetve, ez egy másik kérdés.
Hát nyilván nincsen.
Van erbés csapágy. A másik oldalt viszont a adott motorban, hogy a csapágy egyébként egyrészt erbése, az ugye függ attól is, mert mondjuk egy túlnyomásos motorban nem fogok, hiszen erről nem, szól a
védelem. Elég egy csapágyházról beszélni, ahol két csapágy, és mondjuk le van zárva a csapágyház.
Na jó, csak ezt a lezárást például a teljes élettartamot fenn kell tartani, paraméter hát egyebek. Szóval,
tehát nehéz, itt jön a gépészeti rész, hogy ez direktben mondjuk egy csapágy ház tömítettséget direktben nem tudok mérni, mert egy ajakos tömítést nem tudok mérni, hogy az éppen mekkora erővel feszül rá a tengelyre.
Nem, de erre azt
indirekt
mondja,
módon lehet méréseket végezni.
Hát, vagy öregítéssel és ital.
Én a direkt méréseknek vagyok a híve.
Egyébként én is, de például a szabványnak a egyik vonatkozó szabványnak, zónabesorolásnak például az egyik legutóbbi kiadása konkrétan behozta azt, hogy az öregedést is kell nézni, hiszen hiába mondom én ezt zártnak vagy egyebeknek, de az nagy biztonsággal változik, mert pedig tudjuk, hogy változik, hiszen a csaptelep is elkezd előbb-utóbb csöpögni, nem? Tehát és az valamiért megtette.
Hát igen, de itt meg jellemzően azért ezek a gépek berendezések, ezek komolyabb környezetben működnek, tehát még forog egy tengely 1200 fordulat per perce, és ott mondjuk nyilván ezeknek a tömítéseknek nem a csaptelepnek, csak a primitív egyszerű nyitzárási tömítésének kell.
Nem, de akkor beszélünk egy szelepről. Nem egy szelep, gyakorlatilag egy csaptelep, nem? Tehát most egy
kézi szelep. Hát egy ipari szelepről beszélünk, egy teflonházas szelepek.
Hát jó, ritka az, amikor egy otthon nálatok egy hozzáres szelep lesz, tehát hogy anya biztos, hogy nem fogadná el. Tehát ugye a
szép nem lenne költséghatékony.
Egyrészt nem lenne költséghatékony, kettő meg nem biztos, hogy jól mutat rajta nem tudom mi, de ami itt az érdekes, hogy ugye ha a 2000-es évek elejétől nézzük, a gyártók egy nagyon komoly, te is említetted, kihívásba kerültek, ugyanis ezt a megfelelést igazolniuk kell. A gyártók, azért ne felejtsük el, attól gyártó, hogy ő a termékért felelősséget vállal, nem? Hiszen a nevét adja, hogy ez a... Az egy megint más, hogy egyébként a gyártó átadja-e azt a fajta gondolatvilágot, hogy az én felelősségem meddig tart.
Nyilván ez ugye ez az a határ, amit sokan feszegetnek, ezt lehet jó irányból is, megközelíteni, meg rossz irányból is. Én azt gondolom, a rossz irány az az, hogyha átadunk mindent a megrendelő oldalára, úgyhogy nem adunk neki információt, azt gondolom ez a worst case.
Oké, okay, de ugye ez egy...
A gyártó tudhatja ezeket a...
De az RB világában ez egy kötelező elem, hogy nekem azokat a fenntarthatósági, és most nem a sustainability című dologra beszélek, hanem a védelmi mód fenntartása, a védelmi mód és funkció fenntartásának a paraméter rendszerét nekem át kell adni, csak itt jön megint az a fajta kompetencia, hogy a másik megérje.
Ezt minimalista módon is át lehet adni, az ember leír, hogy ide figyeljél. Ez egyébként a gépet nem üzemelteted akkor, hogyha mondjuk a biztonsági rendszer letilt, mert alacsony volt a háznyomás, vagy az inert gáznak a nyomása, vagy az áramlása nem megfelelő. Nyilván a megrendelő ezt nem így, ezt ő érti, felfogja, és akkor, amit mondtál, sárga csekk effektus beindul, de le kell gyártanom a terméket, amit a gép gyártunk benne. És akkor nyilván az a pillanat, hogy ugye, mint gyártó, mi leírjuk, hogy bele ne nyúljál a háromszor lehegeztett inertizáló szekrénybe, és ne tekerd a nyomásmérnök a beállítást, amit szintén védőfóliával látunk el, hogy mi bizonyíthassuk, mint gyártó, hogy mi azt beállítottuk, és jól és dokumentáltan beüzemeléskor azt átadtuk, meg az éves felülvizsgálatkor mi ezt megtettük, és újra bizonyítjuk, hogy egyébként az, amit mérünk, paraméterek, azok jók benne. De hát ezt a kedves megrendelők, ezeket figyelmen kívül szokták hagyni, és ugye mi abban találkozunk a helyszínen, hogy ki van nyitva a szekrény, jó esetben vissza van zárva, jobb esetben nyitva marad, ami szintén nem egy barátságos dolog, mert ugye az meg egy másik problémaköröket is felvet, de ha gyakorlatilag belenyúlnak és a biztonsági értékeket átállítják. És ugye itt a gyártói felelősség, amit nekünk el kell dönteni gyártóknak, hogy ezt hogyan kezeljük, hogy tervezzük meg azt a gépet, hogy tudva az, hogy ennek a felhasználónak ennek tudatába kéne lenni, hogy nem nyúlhat bele, de feltezzük, hogy bele fog nyúlni, és egyébként mi olyan eszközt állítunk elő, olyan berendezést, ami hiába tekergeti a végpontban, még akkor is a biztonságos működési zónában van benne, vagy pedig a gyártó egy univerzális gépet próbál gyártani, és egy adott piaci szegmens teljesen lefedni velem, egyébként gyártóként ez az érdek, de akkor viszont benne van a lehetőség, hogy a megrendelő azt a rossz irányba használja, pedig van képzettsége, bízunk benne, hogy van hozzá képzettsége, végzettsége, frissíti ezt a tudást éves szinten, de ennek ennél a sárga csekk effektus miatt ez neki kényszere van, vagy megfelelési kényszere van a főnöke tulajdonosa irányába, és ugye ez az a pont, ahol nekem, mint gyártnak, le kell védenem magamat, és akkor itt van az, hogy a dokumentációnak a miben léte, hogyan léte, illetve annak az oktatása, hogyan történik meg. És akkor még egy egyszerű gépnél ez egy egyszerű, de amikor már gép sorokat és üzemekről beszélünk, akkor ez már nagyon elbonyolódik, mert gyakorlatilag mi próbáljuk a gyártóként ugye a legnagyobb biztonságra törekedni a saját érdekünkbe is, meg a megrendő érdekébe. Ugye a megrendelő meg néha azt látjuk, hogy tényleg abban érdekelt, hogy ezeket mindenhol meghágja. És ugye itt van az, hogy hol kell meghúzni azt a gyártói felelősségvállást, ahol vagy megrendelő felelősségvállást, vagy hatósági felelősségvállás, hogy ez ki, hogy meddig engedi. És ugye jelen pillanatban azt azért elmondhatom, hogy RP-ek nagyon komolyan veszik a munkájukat ezen a téren, és emiatt nyilván...
Nem tesszük könnyűvé az életet.
Nem teszitek könnyűvé az életünket gépgyártóként, magyar gépgyártóként, inkább így mondom, mert egyébként jogos igényeket és problémákat fogalmaztok meg, és nyilván egy értelmes gépgyártó erre egy megfelelő színvonalú választ próbál adni. A probléma ott van, hogy ez jellemzően gazdasági hátrányként jelik már meg az értelmes
gépgyártónak.
Nem teszi adhatóba a terméket, és nem is értik a megrendelők, hogy
hát
miért.
Itt van az a három oldalú egyeztetési igény egyébként, és én emlékszem egy beszélgetésünkre egy adott projekt kapcsán, ahol ti egyébként nagyon ügyesen kivontátok egy RB-s kötelezettség alól a terméket, viszont ennek kapcsán, emlékszel, etanol témakörbe futottunk, ennek kapcsán viszont egy adott rendelet vonatkozásába került a termék, aminek volt egy pontja, ami konkrétan azt mondta, hogy ez zónában van. És emlékszem a felszabadító mosolyra, majd a visszazuhanok beszélgetésre közöttünk, hogy igen, ez egy ördögi kör, hogy melyik a jobb, tehát hogy hova dugjam a kevésbé, ha lehet így mondani. És egyébként igen, tehát hogy nehéz akkor ennek megfelelni, hogyha a piacon kvázi van jobb, vagy ugye most legyünk őszintén, pont beszélgettünk erről, hogy ugye az európai gépgyártást az ázsiai a beszállítók tömege és megoldás a tartalma, mondjuk úgy, hogy elmosta.
Hát mondjuk az, hogy standardizált megoldásokkal tömegtermékké fejlesztette azokat az egyedi terméket, amik Európában egyedileg vevőorientáltan, vevőigényekre készültek. Ezt most igazából mondjuk az, hogy lehet máshova kicsit fejlesztve, nyilván ahogy fejlődik a technika, ők ezt sokkal gyorsabban hozzáférnek az újításokhoz, hisz ott történnek már leginkább ezek a termékfejlesztések, tehát akár most beszéltünk Siemensről, bármiről, tehát ők sokkal hamarabb hozzáférnek azokhoz a fejlesztő eszközökhöz, mint ami az itt Európában, akár az én szoftveresém hozzáférnének, vagy az eszközök programozásánál figyelembe tudnak venni. Nekik már egyébként személyre szabottan gyárt a Siemens, mert ugye sorozatgyártásban tolják ezeket a gépeket, míg nekem meg teljesen máshonnan kell, egyedibe kell megközelítem. Tehát 100 gépre jut egy saját gépem, mi értjük, hogy mit miért csinálunk,
Ugyanakkor viszont, amikor ezek a gépek ide visszakerülnek, és jól, tehát visszakerülnek, vagy az bekerülnek, belépnek, akkor ugye meg találkoznak azzal a uniós dömping elvárással, hogy akkor ez a direktíva, az a direktíva, a CE és így tovább. Itt van persze az a hülye poén, hogy Chinese export, meg egyebek, de nem.
China edition, lehet.
Bár nekem a kedvencem a confusion everywhere, tehát hogy senki nem érti, miről szól. De ugye ahhoz, hogy én egy ilyen technológiát, egyebeket üzembe helyezzek, ahhoz nekem a végén ugye egy hatósági megfelelési kört le kell fussak. És annak az ismervei, annak a checklistás ismervei, meg újra-újra visszaköszönnek ezek az elemek. És itt van egy érdekes kérdés, és ezen meg kicsit talán érdemes még pár percet feszengeni, hogy honnantól pakolok egymáshoz funkciókat, azaz kvázi egy technológiát hozok létre, ugye egy technológia általában nem gép, jó? És hol van az, amikor ez egy gép lett, tehát egy termék? És én azt gondolom, hogy itt kicsit talán megsegítve is a jó értelembe vesz sárga csepp mizériát, hogy ugye ameddig én különböző funkciókat, ez a villamosban például ugye a lámpatest kapcsoló, meg a kötődoboz témaköre, az egy termék? Nem, hiszen a lámpa önálló, egyébként ellenben összeszerelem.
Tehát, hogy... Ezt az adóhivatalban volt egy poén, hogy a rádiótorony az acélszerkezet, vagy pedig rádió, hogy mi a funkciója. Tehát, hogy elmondják a rádióban, az ember meghallja, hogy miért kell adót fizetni, az a funkció, vagy pedig az a funkció, hogy egy korhadó fémszerkezet. Ugye itt a funkció, meg a megvalósulás eltér egymáshoz, és mi a termék. És ugye ti esetetekben, hogy a kapcsoló lámpa esetében egyértelműen a cél az, hogy világosság legyen, és ezeknek egyébként harmóniában kell lennie, mert a...
Oké, de ez egy funkcionális egység, de és egyébként érdekes, hogy önállóan nem működik, nem? Tehát a kapcsoló önmagában nem
az most fény. Most kicsit cukolva be lehet tenni egy sima fénycsövet is, vagy nem, ledes fénycsövet, hogy tesszük bele abba a lámpatestbe, átalakítjuk, nem alakítjuk. Ugye itt voltunk közösen bejárásokon, láttuk, hogy mekkora ötlet volt erbés lápába energiatakarékos fénycsövet tenni. És ugye próbáltuk elmérezni, hogy mondjuk egy kerozin lefejtőben nem biztos, hogy egy gyújtóforrás, egy elektronikának a bevitele direkt töltőoszlopon az egy megoldás, értjük, hogy 5 forinttal olcsóbb az üzemeltetése, csak ugye nem arra lett kitalálva az a búra, az a védelmi mód, amivel...
Jó, már említettem talán, de elkésőssem újra a point, hogy így belekerültem egyszer egy beszélgetésbe a ledekkel kapcsolatban, és teljesen le voltak halva, hogy hát a led az hogy robbanás veszélyes, gyújtóforrás egy robbanás veszélyes környezetben, mert hiszen, és akkor itt jött az óriási poén, én darabig azt hittem, hogy kandi kamera és tényleg poén, közben kiderült, hogy komolyan gondolják, mert hiszen hideg fény. És hát a hideg fény akkor nem gyújt, érted?
Igen,
nem meleg. Szóval értelemszerűen a megértést azt gondolom leginkább úgy lehet kezelni, hogy van egy közös fogalom szótár, amikor mindannyian ugyanazt értjük alatt, de visszatérve az én eredeti probléma felvetésemhez, hol technológia és honnantól kezdve funkció, vagy hol gép az egész, ugye ez valahol nekem egyszer egy okos ember úgy merezte el, hogyha egy szivattyút, lefejtőt, egyébként egy kerevetre fölteszek, és azt mondom, hogy ez egy skid, és ez kvázi van egy kimenet, akkor ez egy gép. Tehát, hogy ez, és ennek van egy gyártója, de egyébként azt mondta, hogy ha meg én ezt így hegeztek, összekötöm egyébként, akkor meg összeszerelés.
Én ezt úgy fogalmaznám meg, vagy úgy lehetne jól megmondani, hogy van-e hozzá dokumentáció, van-e mögötte gondolat, és akkor itt a tervezés az, ami a lényeg, a kockázatértékelés, tehát aki azt összeszeri, azt az összeállítást, az tudja azt, hogy oké, rendben van, csövek, szivattyú és a pumpafej között, a pisztoly között kell lenni még egy csővezetéknek, de azt tudja-e, hogy azt egyébként EPH-ba hogyan kell bekötni, milyen tömítéseket kell használnia, valamilyen kockázatértékelésnek egy jó
tervezésnek kellene. Ebből akkor ki lehet mondani azt, hogy a papírozása más, de egyébként a biztonsági megközelítése az ugyanaz, hiszen potenciálisan robbanásveszélyes térben gyújtóforrás nem okozhat, és ezt fenn kell tartani, és innentől kezdve mindegy, hogy egy gépet működtetek erdőstérben, vagy pedig különböző eszközök kapcsolatát működtetem erdőstérben, de függően attól, hogy hogy van papírozva, másképp tarthatom karban, másképp nyúlhatok hozzá, másképp módosíthatok rajta, vagy ez éppen nem.
Ez egy jó kérdés, mert ugye van mondjuk ez egy komplet skid egységet, de mondjuk a szivattyút kitartja karba. Az eredeti gyártó tartja karba, vagy pedig aki az egész egységet, a skidet összeszerelte, és esetleg van jogosultsága attól a gyártótól annak a szivattyújának a szerelésére, vagy van-e univerzális jogosultsága?
Hát ami itt jön a szerződéses paraméterek, az egészet hogy adták el nekem, mert gyakorlatilag én már láttam olyan technológiát, egyebeket, ahol a karbantartó egyszerűen a beszállító írásos, de érző személyes jelenléte nélkül nem lehetett, és elég komoly napi díjjal jött a Németországból, vagy éppen ahonnan az emberünk, és egyébként ő is értett jobban hozzá, mint az ott jelenlévő, ellenben sok pénzkért érte.
Ebben rengeteg tapasztalatunk van, ugye általában, ha most csak egy első telepítést nézünk, ez egy nagyon egyszerű eset, amíg nincs átadva a gép, berendezés, addig a gyártója a gépnek, legyen az egy német cég, mondjuk már németeket én szerettem, mert ők viszont jogszabály követően végzik a dolgokat, még a betonfal van, akkor is átmennek, mert azt mondták nekik, hogy azon át kell menni. Tehát ők ezt nagyon komolyan veszik, ezeket az erdőst, azt látom, inkább azt mondom, nekem abban van tapasztalatom, bár van olaszszal is, meg spanyol is, aki nagyon komolyan vette a dolgokat, de a németek kivezetten nagyon háklisak arra, hogy amíg a gép nincs átadva, addig ők még bármit csinálhatnak, javíthatnak rajta, módosíthatnak rajta, dokumentálhatják, észrevehetnek hibákat. Egyébként annyira felgyorsult a világ, hogy gépszállítás közben történnek meg a fejlesztések, az új dolgoknak a ráépítése, mert és most a Covid alatt például nem volt kapható valami, a standard, amit ők standardként használtak. Tehát ez egy nagyon megmozgatta ezt az ipart nálunk az ATX-es területen, mert abból építkezett az ember, ami volt, tehát újra át kellett gondolni azokat a dogmákat, amit mi azt hittük, hogy leütöttük, és akkor mi már csak ezzel a gyújtószikra mentessel fogjuk csinálni, mert ebbe bízunk, ezt tetszere. Csak nem volt elérhető, és akkor át kellett gondolni, hogy igen ám, de annak idején miért ezt választottuk, és akkor ugye lehet megint kockázatot értékelni, gondolkodni, hogy melyik irányba miért megyünk, és akkor az ember vagy egy magasabb, én mindig általában a sajnos a kollégáim emiatt nem szeretnek a drágábbik műszaki megoldásokat szoktam választani, mert általában annak egyébként annak egy többlet műszaki tartalma van, nem pedig visszalépünk egyet, egy alacsonyabb szintre, ami egyébként az szokott tenni, hogy egy elfogadható, de én mindig szeretem mondjuk én a gépeimet még egy plusz csavarra, egy plusz biztonsági védelme ellát, én akkor alszok nyugodtabban.
És legyünk őszinték, hogy most 2023-ban kijött az új gép direktíva, ami ezt egyébként elő is írja. Tehát ezt a fajta gondolkozást, hogy egyrészt egyébként érdekesség, az ATX direktíva azt mondja, hogy folyamatosan követni kell az ipari trendeket és fejleszteni. Tehát ezt minden gyártótól azt mondja, hogy ha lehet új anyagot, egyebet beletenni, akkor ezt meg kell tenni, és ehhez most igazság szerint nagyon keményen bejött a gépdirektíva is, ami egyébként csak érdekesség kitekintés, ugye behozta például a mesterséges intelligencia topikját, ami RB-sen meg aztán most megint fel fogja kavarni az egészet, mert hát Érzsó, beszélgetek egy valamilyen agytrösztel, tehát hogy itt ugye mi kiülött a másik oldalt, ugye tudjuk, hogy nem ő senki, de mi is.
Valamilyen adatbázis alapján, öntanulás alapján,
öntanulás
rengeteg
alapján,
tapasztalat,
feldolgozott. Igen, csak hogy mennyi relevanciája lesz, illetve felelősségvállása nulla a tényleges megfelelésben. És ide csak egy érdekes gondolat, hogy, és nagyon szenzitív topik, érzékeny terület, hogy, és említetted te is, hogy szoftver. A gépeket ugye sok esetben valamilyen elgondolás alapján, PLC vagy egyéb módon, de egy paraméterek alapján vezénylem. A vezénylés egyben egy RB-s keretrendszer is, hiszen így ilyen fordulat, olyan nyomás, nyitok-zár, ez akkor ilyen zóna jön létre, baba, és így tovább működik. De ezt át lehet írni. És ha átírom, akkor ez ugye mit jelent? Hogy ugye új...
Tehát jelentős módosítást végzünk.
Köszönöm a szót, mint korábbi tanárod. Tehát, hogy igen. Tehát, hogy...
Ezt tőlem hallottad először, Árpi.
És tehát jelentős változtatás történik, így akasztják a hóhért, és a jelentős változtatás esetében akkor ezt azt jelenti, hogy ezt meg kell újra feleltetni.
Igen, csak ugye kérdés az, hogy mi az a jelentős, hát, hol van az a határ itt megint?
Jó, de ezt nem a felhasználóban kell eldönteni.
Hát de jelen pillanatban a felhasználó akarja eldönteni, mert ő mondja hát azt, hogy én úgy gondolom, hogy én ezt meg tudom tenni.
Itt van az, hogy ezt a gyártónak át kell adnia. Tehát, hogy itt van a határ, ameddig te elmehetsz a saját hatáskörbe.
Most egy nagyon egyszerű, egy inertizó rendszer, azt mondja, hogy 20 millibárnak kell lennie az egyik csapánynál, a térben meg 40 millibár, bocsánat, mondjuk fordítva legyen a csapátjázban 40 millibár, és a belső térben 20 millibár, tehát mindig a csapátjáz irányából legyen nagyobb a nyomás, hogy ne tudjon robbanás veszélyes közeg kialakulni a csapátjázban, azt kell védenünk. Tehát a kedves felhasználó meg ezt mondjuk eltekeri különböző más paraméterekre, még megtartja a nyomáskülönbséget is a két tér között, de azt gondolom, hogy ez például már egy jelentős módosítás, egyértelműen, mert ne hozzon a paraméterekre.
Főleg akkor, hát ez dokumentáltat.
És ez még ráadásul egy védett, tehát ez egy védelmi szintet. Hozzányúl egy olyan védelmi szinten.
Ugye ezt hívjuk konstrukciós védelmi kialakítását.
De ezt jellemző nem akadályozza meg a kedves végfelhasználókat, hogy ezt napi szinten gyakorolják-e, mert áldásos tevékenységüket. Csak ugye ameddig nincs baj, addig nincs baj, és amikor a jogalkodó fölött szemet huny, és ezek ennél nyilván azért sokkal komolyabb dolgok is vannak, tehát mondjuk ahol már legalább inertizálás van, azt gondolom ott már legalább egyszer valaki hallotta azt a szót, hogy RB ATX, és valamit kezd a dologgal, Én egyébként még mindig azt látom az iparban, hogy sokkal több az a hely, ahol egyáltalán nem is kívánnak ezzel foglalkozni, elsöprik a szőnyeg alá, és azt mondjuk, hogy mi eddig is így voltunk, így csináltuk, és semmi bajunk nem lett.
Nincs baj, csak egyetlen egy érdekesség megjegyzés, és ha már példákat hoztunk, akkor egy újabb példa. Múltkor belehallgattam egy drónos cégnek, a ipari drónokat gyártanak a online prezentációjába, egy nagy multinational olajos céggel tartály, tisztítás, egyéb témakör. És hát ugye tudjuk, hogy ha egyszer egy robbanásveszélyes közeggel egy tartályt feltöltöttek, az jó esély azért relatíve nehéz úgy kitakarítani, hogy ott tartósan ne legyen erbés közeg, amit hát ő is egyébként elismert. És amikor hát én többször jelentkeztem így online, hogy hello, itt vagyok, kérdezhetek költeni, nagy nehezen engedték, és hát megkezdtem, hogy oké, de én azt látom, hogy a drónnak nincsen erbés semmiféle megfelelősége. Nagyon tetszett a válasz, ugyanis kizártak a prezentációból. Tehát, hogy akkor én úgy kiléptem. És éreztem, hogy rossz kérdést tettem fel.
Meg tudtad volna magyarázni magadnak, hogy egyébként miért tettél föl jó kérdést, de ugye arra gondolok, hogy ugye, ha berepül vagy drón valahova, az ugye a szabad légtér a tech szempontjából. És ugye a kibocsátási pontforrást, hogyha a távolságok megvannak, ugye igazából itt
az... Jó, de ez egy tartály belseje volt.
Hát a tartály belseje az probléma nyilván, de...
Jó, de azért mondom, képzelj egy 30 köbméteres nagy tartályt, ahol egyébként...
De volt erre precedens, tehát most nem akarunk neveket mondani, meg sose történt ilyen nálunk Magyarországon, de azért voltak olyan, vannak, és voltak inkább azt mondja, voltak az biztosan alátámasztható, ahol tartálytisztítás után maradtak benne bizonyos oldószerek, üzemanyag maradványok, ami gyakorlatilag gyúlékony robbanékony, és ezek meg is történnek a legnagyobb több tíz éve gyakorlattal rendelkező embereknél. Nekem is volt olyan, hogy tartály belsejében voltam, beszállási engedéllyel bemértük, tűzoltóság, saját két darab oxigénérzékelővel mentem le, oldószerérzékelővel, és ennek ellenére valaki véletlenül jót játszott a PLC szobába, és tesztelték a vészüzemet, és ott úgy volt beállítva egy újfajta gondolat, mert mentél, hogy a műszer levegőt azt nitrogénnek kívánják megtaplálni, vagy ne segítség, hogyha elolvadnának a műanyag vezetékek. Ez egy nagyon jó gondolat volt, csak ugye arra nem gondoltak, hogy aki meg rutinos tartályba beszálló, az avval kezdi a beszállást, hogy lecsatlakoztatja a műszerlevegőt a kompresszorról, és a friss oxigén utánpótlását biztosítja magának a tartály belsejébe, hogy ha egy hosszabb útra megy be, itt ahogy szoktam mondani, a hamagos pugácsával lemegyek megnézni mondjuk egy alsó csapágyazást, vagy egy kupos szárítónak a leveleit, vagy bármit, hogy beleér a falba, hogy esetleg akkor a lógna a csapágy, akkor ne szikrázzon, vagy bármi probléma legyen, tehát hogy a normál üzem ellenőrizve legyen, akkor ugye a francia gondolja, hogy a sűjtett levegőben, ami ott sűjtett levegő,
nitrogén fog jönni.
Egy leállási időszak alatt, tehát erre mondjuk
nem segíti a hangulatot.
Igen, viszonylag gyorsan a kollégám elmondása szerint ugye lefelé a kötéllen loktam, de amikor kiugrottam a búvonyíráson, ami 30 centi volt, már lehet, hogy nem férnek ki, meg most már be se férnek, mert a koromnál fogva, tehát a kötél az fölfelé fogott meg, amikor kiugrottam, nem pedig húztak vele, úgyhogy a levegőben rántott vissza a kötél. Hát ezek előfordulnak, ezekre kell odafigyelni. Tehát itt van megint a felelősség, hogy hol húzzuk meg azokat a határokat, hogy kinek milyen felelősségköre van. Ez ki lehetett lottózva is, meg lehet bármiféle biztonsági eljárás, munkavédelmi eljárás lehet csinálni, meg lehet oktatás.
Itt a lottó alatt nem a szerencsejáték ZRT-nek a papíros szelvényes megoldására gondoltak, Gergő?
Nem, itt arra gondolunk, hogy ugye külön le kell zárni a szerelvényeket, ki kell szakaszolni,
hát a kiszakaszolásnak
megfelelő módon a dokumentáltan legyen ez a kiszakaszolás megtörténve. Tehát igazából Hát az a lényeg, hogy mi itt a, mondjuk a gyártóként voltam benne ebbe a gépbe, és gyártóként a saját szerepemről húztam le én azt a csatlakozót, tehát nem a megrendelőnek a rendszeréből húztam ezt a csatlakozót, tehát viszont gyártóként nekem soha nem volt információm erről, hogy ilyen üzemmód létezhet, pedig azt gondolom, hogy gyártóként, és ez egy technikai folyamat részeként benne levő gépnek, tudnom kellett volna ezt az információról, mert egyébként azok a szerepek, meg azok a tömítések nem biztos, hogy nitrogén tömítésére például alkalmasak. És akkor innentől kezdve ez egy mondjuk egy szép védelmi dolog, hogy az egész üzemet túlnyomásos nitrogénes védelemmel látjuk el, csak ez nem támogatja az emberi életet.
Hát önmagában ugye azt itt érdemes talán így szép lassan zárásként összefoglalni, hogy ugye a robbanásbiztonság technikának van egy 3-as mérnöki megközelítése, mint a robotikának Asimov szerint. Ugye az első az a megelőzés, a második a kialakult robbanásveszélyes térben a gyújtóforrások kezelése, ez lehet sokfajta módszerrel, és a harmadlagos védelmek pedig a létrejövő esetleges robbanásnak a biztonságos módon történő kezelése. Ugye rengeteg kérdést felvet ide. Na, itt folytatjuk, mert a rendszer hirtelen kidobott minket, de majd összetesszük magunkat.
Visszamásztunk az ablakon.
Az igazi kérdés az valahol a rendszer szemlélet megértés és az egésznek a fenntarthatóságában van. Amennyiben ezt a játékosok megértik, akkor ez jól működik. És ugye azt szokták mondani minden cégben, hogy a fejétől bűzlik a hal, de az RB, és nem csak azért, mert hogy én ezen a területen élek, ezt a feleségem nem mindig ismeri el, hanem az RB az valahol pedig egy nagy focipálya, egy nagy közös focipálya, és hogyha bárki, és valahol, és talán itt érvényes a leginkább, hogy a leggyengébb láncem elve érvényesül, ha valaki valahol valamit megsért, mondjuk legyen egy jelentős változás, legyen az csak, hogy a gépbe belenyúl és valamit változtat, vagy a szoftveren egy paraméterszetteket változtat, akkor ez egész bukott. És ez azért fáj, mert ugye soha nem felejtem el, távol keleten egyszer valaki egy nyomáshálótokba belefúrt, egyszerű villamos eszköz, mert hogy be akart vinni egy újabb kábelt, hiszen ezt a feladatot kapta, és akkor történetesen ott voltam, és akkor mondtam neki, hogy gyerekek, semmi baj, csak innentől kezdve ez nem erbés. És hát szembesítettek azzal a minden irányba 1000 kilométerre volt a legközelebbi szatócsbolt, ahol a nyomásálló tokozatot lehetett kapni, hogy hát ezt itt kell most megoldani. És én addig nem megyek haza, még ezt le nem papírozzuk. És értelemszerűen nem papíroztuk le, mert nem lehetett. Tehát, és megtörténté nyilvánítani sem lehetett. Tehát itt jön utána majd az a fajta felelősségvállás, amit te is említettél. De tény az, hogy ennek tudatába kell tenni, és elismerni, megismerni, és felfogni azt a működési paraméter határokat, amire az a berendezés szól. És a gépészettől én amióta az eszembe tudom, azért volt egyfajta flexibilitás mindig elvárva. Mert hiszen változott a termék, egyebek, és minden termékre nem rendelhetek új gépet, az csak nem, tehát nem eladható a termék, ugye? Tehát akkor annak a gépnek egy bizonyos fajta flexibilitása kell. Ugye ezt a gyártók többsége tartalékkal kell rendelkezni, igen, paraméter szinten. De erre vonatkozólag ugye a gyártóknak van egy nagyon jó védő szövege, miszerint, hogy bármiféle változtatás előtt tessék velem egyeztetni.
Ez teljesen így van, hisz senki nem tudja jobban annak idején, hogy milyen feltételrendszerrel lett megtervezve az a gép, kivitelezve, és hogyha ezek a peremfeltételekben megrendő oldalról változás történik, akkor nyilván annak a gyártónak tudnia kell róla, hisz egyébként lehet, hogy a megrendő azt gondolja, hogy ez nem egy jelentős dolog, ez csak egy miniatűr dolog, lehet, hogy pont az az a határ, amit már egyébként a gép annak a terméknek a legyártására már alkalmatlanná válik.
És itt egyébként csak egy érdekes megalapítás, mert amikor elkezdtük ezt a beszélgetést, akkor ez fel is került, Gergő kérdezted, hogy valahol nem is érthető, hogy az EU, az ATEX, az egész szabályozás miért ad ekkora szabad kezet a gyártóknak, hogy kvázi ez a saját megfeleltetés rendszerébe kezelje ezt. Talán pont ezért, mert hogy utána tud menni a termékének, és akkor érzi jól, bár újra papírozás jelent házon belül, de meg tudja ezeket a szükséges paraméter rendszer módosításokat, és még mindig a gyártó, tehát nem az üzemeltető, és akkor ez a védelmi szöveg, hogy subject to discussion, meg ask me, meg egyéb felszólítások, megadják ezt a fajta szabadságfokot?
Igen. Hát én azt gondolom, hogy igazából itt egymásra van utalva a megrendelő, üzemeltető és a gyártó. Tehát gyakorlatilag nekik közösen együtt kell dolgozni, és ez lenne a normalitása az egész dolognak, hogy ők a megrendelőnek az érdek, hogy elkészüljön az ő általán megálmodott végtermék, amit a gyártónak a gépével tud létrehozni, és ugye ezzel szorosan együtt dolgoznak. Hogyha ez megbillen, ez az egyensúly, majd rejtegetnek egymásról, amit a gyártó nem mondja, hogy őt én úgy tudtam csak megcsinálni a gépet, hogy ez csak a határa van, vagy az eszköz az a jogszabályra még megfelel, de azt csak a határa tudtuk megvenni. Most mondok egy nagyon egyszerű dolgot, egy nyomástávra dob, például csak egy adott paraméter értékig működik, és utána, amikor már kiesik a mérési zónából, akkor gyakorlatilag nem ad jelet, vagy hibás jelet ad, de ugyanakkor ezt ő lekezelte valamilyen módon szoftveresen, hogy ne vegye figyelembe egy adott idő intervallumon belül, hogyha jel kiesése van, akkor az, és egyébként még az ATEX-nek meg is felelhet, mert bizonyos esetben nem kell olyan gyorsan változni a hőmérséklet paramétereknek, tehát nem változik meg egyik pillanatról, másik, még 40 fokról nem lesz 600-800 fokos valami, de ezeket ugye kezelni kell tudni, de az se egészséges, hogy mondjuk ez a 45 fokra van az a hőmérő, csak specifika, vagy addig mér pontosan, vagy ott még lineáris a kalibrációja, vagy abban a munkapontban, tehát nem a teljes tartományán. Na, nagyon belemegyünk megint a részletekbe, és
nem ez a cél, mert itt van egyébként a kutyállása mindig a részletekbe, de szerintem ez egy nagyon fontos dologra rámutat. Egy gépgyártó nem engedheti el a gépét a megfelelés szempontjából, és egy felhasználó sohasem maradhat hosszú távon egyedül a gépével.
Hát igen, mi próbálunk ugye nyomon követés, utánkövetést a gépeinkre, és ugye erre régebben kevesebb eszköz volt a gépgyártók kezében, de most már ugye a modern világban vannak modemes távkapcsolatok, és hogyha a megrendelő ezt engedélyezi, akkor hátulról, távolról, távmenedzsmentben ezeket a paramétereket egyébként tudjuk figyelni. Vannak olyan normálisan okos eszközök, amelyik tud szolgáltatni a saját életéről adatokat, hogy ő most már az életének, a életkornak működési paraméterének a határán van, ugyan még jó jeleket közvetít, de már mondjuk leszolgálta az életét, vannak ilyen okosabb eszközök, akkor tud a gyártó is szólni előre, hogy hoho, érdemes lenne egy karbantartást vagy egy eszközcserét eszközölni, hogy a termelés egyébként a maga megszokott módjába megtörténés, és hogy ez tervezhető legyen. Én itt tényleg a tervezhetőség, ami nagyon fontos, illetve az, hogy a megfelelő kommunikáció megmaradjon a gépgyártó és a végfelhasználó között, illetve hogyha egy gépberendés átkerül egy másik üzembe, egy másik felhasználásra, akkor a gépgyártót mindig keressék meg. Ugye mi rengeteg megkeresést kapunk, hogy ilyen gépet, olyan gépet, amolyan gépet áttelepítenek, vásároltak, tegyük át, vizsgáljuk fölül, hogy mindig első körbe visszaküldöm őket a gépgyártóhoz, hogy annál a gépgyártónál senki sem tudja soha jobban a dolgokat, mint aki azt a gépet annak idején egy adott feladatra leszállította. és egyébként az a gép működött, és még a mai napig, hogy 10-20 év távlatában is jól működik, tehát az nem lehetett egy ügyetlen gépgyártó, aki ilyen gépet volt képes gyártani. Tehát hogyha egy új kihívás elé állítanak egy gyártógépet, akkor annak legtöbbszerűbb, hogy az ETI gyártó tudja azt nyomon követni. Ugye itt ugye előjön az a probléma, hogy vannak olyan gyártók, amik időközben megszűntek. És ugye ez a téma, akkor erről meg lehetne egy újabb podcastet csinálni, hogy mit csináljunk akkor, hogyha megszűnt a gyártó, exces eszközök voltak rajta, jogszabályi változás volt, és ugyanakkor...
És áttelepítem.
Áttelepítem, de mi van akkor, hogyha csak a cég neve változik, vagy esetleg a technológia fejlődött, amit mi fejlesztettünk, és mármint a kedves megrendelő, tehát akkor ez hogyan van lekezelve ez a dolog jogszabályilag is, meg hogyan lehet ezt utána gépgyártóként, vagy esetleg egy harmadik feles gépgyártóként kívülről beesve mondjuk bizonyos alkatrészeket cserélni, akár gépészeti, akár villamos. Itt a villamos az viszonylag egyszerűbb témakör, de mondjuk egy mechanikus konstrukcióval védett műszaki megoldás, azért az mondjuk mondok egy nagyon egyszerű dolgot, egy hámozókés, amelyiknek be kell mennie egy ATEX-es térbe, ott föl le kell járnia, hámoznia kell, nagy nyíróerők vannak, nagy fordulatszám, hogy hol húzza meg az ember azt a konstrukciós megoldásnak a műszaki méretezését, vagy határt, ami azt lehet mondani, hogy az még műszakileg megfelelő is, erbés ugyanabban a gépben, ez eredeti erbés funkciós védelemmel egyenértékű, vagy annál jobb.
Hát ezek azok a paraméterek egyébként, amik ezt az egész témakört végtelen komplexé teszi, és ezt a keretrendet egyébként a jogszabályi megfelelésekkel és a jó műszaki gyakorlattal, meg az összes miskulanciával egyébként folyamatában kezelni. És jön egy érdekes szó egyébként, amit szeretünk nagyon félreértelmezni, ez a management of change, tehát a változás követés, ami egyébként ugye végtelen sok dologra ráköthető, tehát a költözéstől a új kocsi vásárlásig nagyon sok mindenre, és meg egyéb viharokra, de az Erbélyben is egy nagyon érdekes dolog, és ennek a megértése, én azt gondolom, hogy nek valahol, és erről már pont Gergővel beszélgettünk is, hogy meg kéne jelenni az általános mérnöki edukációban, meg biztonságtechnikai, munkavédelem, tűzvédelem, gépészet, hosszú lehet sorolni edukációban, vannak is erre törekvések, a hazai és nemzetközi szinten kell vele foglalkozni, és ahogy beszéltünk itt, hogy nem csak, ugye egy gép sosincs önmagában egyedül, nem? Annak van valami villamos része, a más nem egy...
Csatlakozik valahol, benn van egy szobába, egy helyiség,
valami, akkor, kölcsönhatásban. Akkor ma már az esetek többségében az ugye nem kurblis, hanem hogy valami vezérli, tehát egy irányítás technika van mögötte. Tehát végtelen komplex rendszerekről beszélünk. Ma már az egyszerű gépek világa, mondjuk a húsdaráló, tehát hogy azért úgy mondjuk úgy, hogy főleg iparterületén kiveszőbe van. És akkor itt van az a kérdés, ha két gépet összekötök, akkor az egy gép lesz-e, vagy technológia, vagy hol a határ. A két határ között, tehát a gép között a csővezeték, az hova tartozik, tehát hogy...
Esetleg átmez egy tűzszakasz határon,
tehát tűzszakasz,
még bonyolítsuk is egy kicsikét a dolgokat, vagy a gépnek az
eleje. És egy hasonló felület, az egy menekülési útra rámutat, tehát hogy lehet ezt aztán végtelenségből.
Ez jó példa is a kedves megrendelők szeretik figyelmen kívül hagyni, hogy van egy hasadó fölött, és annak mondjuk egy védő távolsága van, és ugye legtöbbször mondjuk ki a Magyarországon elmű szolgáltató letelepít mondjuk egy hasadó felület irányába egy elektromos szekrényt, mert csak ott van hely az utcán, és ugye neki nincs jelölve az, hogy az egy amúgy egy elzárt terület. Hát egy szabad terület volt, nyilván, mert...
Ugye itt van az a sztori, amit nagyon sokan nem szeretnek, hogy folyik-e ott munkavégzés, vagy nem folyik munkavégzés, és akkor ez most mely jogszabályok hatályával esik, és akkor bizonyos dolgokat szeretünk ide sorolni, oda, amoda kezelni. Gergő, nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, hogy csúcsot döntöttünk, mert még egy órán túli a podcastünk nem volt, tehát hogy a elsők között üdvözöllek.
Köszönöm, igyekeztem többet hallgatni, de nem sikerült, majd meg kell nézni.
Ez volt a lényege. Igen, most a visszahallgatás témakörre. Rendelünk pizzát. Jó, én nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál, itt voltál, és tényleg nagyon érdekes a téma, és ahogy beszéltük is, rengeteg további téma, gondolata, és persze egyre specifikusabbak a témák, azért most kellőképpen általánosan közelítettük meg ezt a dolgot. Azért itt összefüggések vannak, tehát nincsen önmagában rendszer, és akkor azt akkor lehetne statikailag is nézni, meg nagyon sokfajta egyéb témakörét megvitatni, de egy biztos, hogy a gyártóknak abban fokozott felelőssége van, hogy ezt a fajta információt átadják. És hogy ez edukáció, és ide csak egy példa, én nem egy olyan gépet látok, sőt azt mondom, hogy csak ilyen gépet látok, ahol ott van, hogyha ennek a információnak az átadása nem megfelelő formában történik, a gépen nem robbanás biztos.
Egyetértünk, nekünk ez egyébként kifejezett törekvésünk, hogy még ha nem is a szerződéses kötelmünk része, de mi mindig szeretjük oktatni a gépet, utána visszajárni egy-két hónappal a telepítés után, mert ugye mindig, amikor a kezdeti időszakban az ember túl van egy felhasználó, akár egy Airbus gépnél is, akkor ugye rengeteg kérdés jön, amikor már egyre jobban összerakott a géppel, egyre jobban gyakorlatilag már látja azt, hogy mit, hogyan lehet gyorsabban, ügyesebben másképp csinálni.
Két tini között a lilaködnek hívják.
Igen, tehát, amikor elszáll a lilaköd, és a szembe jön a valóság, hogy mire is képes, mit álmodtunk meg, és mit sikerült belőle összehozni.
Te jó Isten, akkor, hogy néz ki? Tehát másnap reggel.
Célszerű, utána egy ismétlő kurzus, egy tréningen, egy oktatáson, még azt mi megszoktuk.
Egyébként ezek érdekes visszajelzések lehetnek a gyártónak.
Nekünk borzasztó fontos, hogy hogyan vélekednek egyébként a fékfelhasználók a berendésekről. Elérték a célját avval a fejlesztéssel, vagy azzal az új eszközzel.
És ugye illetve üzemeltethetője, mert ugye azt szokták mondani, hogy az a védelmi
mód. Ebben kezdtük, Airbus legyen, nem kell, hogy üzemeltethető legyen.
Ez oké, csak ha a védelem, ugye érzi jól, kizárja az üzemeltetés lehetőségét, akkor valami probléma.
Véleményes, tehát.
Tehát ugye múltkor láttam ezt egy utólag a zóna besorolásnál, egy adott gépnél, hogy a gép körül kutya kemény zóna nullát állapított meg a kollega, amiben úgy felmerült a bekapcsolhatóság gondolata, mert a gép egyébként erre nem volt alkalmas. Bár Airbus kivitelű volt, de nem erre a kategóriára definiáltan. Tehát bukott a mutatvány, ahol végül a zónabesorolást értelmezték újra, egyébként teljesen korrektül, mert hogy túlzásba lett
híve. Viszonylag nehéz ilyen, nagyon speciális applikációnak kell lennie, aminek zóna nullának kell lennie, és ugye emberi részvét jelenlét lehet abba a térbe.
Hát ott részvét van.
van. Ott a gazdag feleségek szindrómája köszön be, akik boldogan megvárják a hagyatéki tárgyalás végeredményét, majd pedig új életet kezdenek.
Igen, Bahamákon. Jó, Gergő, nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Köszönöm, hogy itt voltatok velünk, Exprofessional Podcast, robbanásbiztonságtechnika. Mint ahogy láttátok, lehet erről a nagyon széles körben értelmezve, ugye önmagában az iparágak, az olajipartól a gyógyszer, élelmiszer, a mezőgazdaság, a hidrogén, az akkumulátor, végtelen a szemüveglencsén a védőfólia, ezek vagy védőréteg, ezek mind Airbus technológiák, beleértve egy ingnek a festése, vagy önmagában a szálas anyagoknak a kezelése. Tehát, és mindenütt vannak gépek, azoknak van betápja, fölötte világítótest, oda bemegy egy ember gázérzékelővel, a ruhája statikusan töltődik, kezelni kell. Tehát ezek összessége a robbanásbiztonságtechnika. Mi örülünk annak, hogyha kérdések jönnek, örülünk annak, hogyha visszajelzések jönnek, és nagyon szépen köszönjük a eddigi nagyszámú hallgatóságot. Egy érdekes számadat az elmúlt 36 napban, épp úgy mondtam a Gergőnek, 976-an hallgatták a podcastet, ami értelemszerűen nem ér fel egy általános témakörben vett podcastnek a paraméterével. Mi azonban azt gondoljuk, hogy ezen a területen nem mondom, hogy a világcsúcs, de ahhoz közeli eredmény, csak önérzetesen. És tényleg köszönjük az érdeklődést, és folytatás következik. Szép jó napot, sziasztok!
Sziasztok!